Péter első leveléből, Péter első levele harmadik fejezetének a 13. versétől a 22-ig szeretném elolvasni. Tehát Péter első levele 13. fejezetének a 13. versétől, így szól az ige. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeliden és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenített lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek a képmása a keresség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennyben, az Isten jobbján van, és alávettetik néki angyalok, hatalmasságok és erők. Az előző részben igaz arról a fajta szándékról volt szó, arról beszélt az ige, hogy ne fizessünk rosszal a rosszért, hanem inkább a gyalázkodásért, vagy ha valaki gonoszan cselekszik velünk, akkor tudjunk áldást mondani és áldással fizetni. Hogyha valaki meg nem tért ember, akkor ezt gyakorlatilag nem tudja cselekedni. A megtért hívő embernek is nagyon nehéz, mert talán ez az egyik leginkább hit próbáló életmódbeli magatartásunk lehet, hogyha valaki rosszat tesz velünk, akkor ne az emberi természet szerint fizessünk, hanem úgy, ahogyan az Úr Jézus mondta ezt, hogy áldással fizessünk azoknak, akik bennünket üldöznek, mert nem ilyen a mi emberi természetünk. És arról beszélt még itt az ige, hogy lehetőleg a békességet kövessük álhatatosan, mert Isten mindenféleképpen igazságosan fog velünk is bánni, és mindenképpen igazságosan fogja megítélni az embereket. Tulajdonképpen ennek az igének az első része, amit olvastam, ez még ehhez kapcsolódik, hogy azt olvastuk itt, hogy Péter apostol feltételezi azt, hogyha valaki jóra törekszik, akkor azt az emberek jóval fogják viszonozni. Hát ezt tudjuk, hogy sokszor nem így van. Tulajdonképpen ez lenne a természetes, hogy jótett helyébe jót vár, ahogyan mondja a magyar is, de hát ezt sokszor tudjuk nagyon, hogy ez a mesében van így, nem pedig a valóságban. Nem olyanok az emberek, vagy talán éppen magunk se vagyunk olyanok, hogy feltétlenül mindig a jót jóval tudnánk, vagy jóval akarjuk viszonozni. Nekem feltűnt itt az igében egyrészt az, hogy az szerepel itt, hogy buzgón igyekeztek a jóra. Tehát igazából nem azt kell nekünk mérlegelni, hogy az emberek mit tesznek velünk, hanem az életünknek kell lenni egy olyan törekvési irányának, hogy azt, amit Krisztusban Isten adott nekünk az előre elkészített jó cselekedeteket, azokat tegyük meg. Nekünk azzal kell foglalkozni. Nem véletlenül mondja az ige, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, hogy olyan legyen a életünknek a vonala olyan legyen az életünknek a mindennapja, a tendenciája, hogy azzal foglalkozzunk, hogy éljünk úgy, ahogyan az Úr Jézus is élt ebben a világban. Van itt egy szó igaz, ami egy picivel másképpen van a fordításban, de még ha szenvedtek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, azt mondja az ige. Itt arról van szó, hogy egyrészt lehet ezt úgy értelmezni, ami nyilván jó, hogy a Krisztusnak az igazságáért szenvedünk. Tehát nem azért az igazságért, ami a magunk igazsága, mert az embereknek az igazságáról, vagy a magunk igazságáról úgy beszél mindig az ige, mint a szennyes ruháról. Tehát nincs nekünk magunk igazsága, hanem az a fajta igazság van, amit Krisztusban megismertünk. Másrészt pedig tudjuk, hogy inkább itt az a szó szerepel, nem az igazság, mert az igazság az a valóság, az Istennek a szava, Istennek az igéje, vagy maga az Isten az, aki igazság, ahogyan az ige mondja, hogy Jézus az út, az igazság, az élet, hanem inkább itt az igazságosság szó szerepel, ami azt jelenti, hogy akkor élünk igazságosan, hogyha a mindennapi életben vezetett cselekvéseink, azok megfelelnek annak a fajta isteni rendnek, amit Isten velünk kapcsolatba feltesz, amit mond nekünk. És akkor élünk igazságosan, ha aszerint az isteni rend szerint éljük az életünket, ahogyan Isten ezt látni szeretné az életünkben. Ezt viszont nagyon jól tudja az ember, hogy ez megtérés nélkül nem lehetséges. Azért, mert az óemberi természet neme szerint akar élni. És ezért mondja az ige, hogy ha szenvedünk is azért, hogy azok az emberek, vagy azok, akik körülöttünk vannak, nem érzékelik ezt a fajta magatartásmódot, nekünk nem ezzel kell foglalkozni, hanem itt az ige meg is erősíti ezt, azt mondja, boldogok vagytok. Igaz, ez többször előjön az evangéliumokban, hogy az Úr Jézus mondja, hogy aki őt követi, azokat üldözni fogják. Na hát most bennünket olyan értelemben nem üldöznek, mint ahogyan üldözték az apostolokat annak idején. De valami fajta megkülönböztetést azért az ember, ha következetesen Krisztushoz ragaszkodik, azért megtapasztal. Tehát ha valaki következetesen a krisztusi létmódot éli, minimum az, hogy az emberek nem fogják érteni, hogy valaki miért él úgy. Azért, mert az Úr Jézus sem értették, de itt arról beszél az ige, hogy azért a fajta magatartásmódért, ha bennünk él Krisztusnak az igazsága, ha megigazítattunk az ő vére által, akkor ez együtt járhat azzal is, hogy az életben olyan részünk lesz, hogy szenvednünk kell érte. Nem a magunk igazáért, hanem a bennünk lévő krisztusi igazságért. De itt előttem volt egy ige a Jakab leveléből, amit olvastunk nemrég. Azt mondja, Jakab 5.10.11-et szeretném elolvasni, ami ehhez kapcsolódik. Azt mondja ott Jakab apostol, vegyetek példát testvéreim a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben, Jób álhatatosságáról hallottatok. És láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Igaz, ez egy kicsit olyan ellenmondásnak látszik, mert az ember a magáért, vagy a maga által átélt szenvedéseket, legyen az bármilyen eredetű, azért azokat nem szoktuk szívesen venni. Tehát nem szeret az ember, kivéve talán egy-két olyan fakért, aki kimondottan vágyakozik a szenvedésre, de azért nem ez a jellemző, hogyha valami kis betegség megtámad bennünket, akkor rögtön kétségbe esik az ember, hogy na most akkor mi van, hogy lehet ezen javítani, és inkább szeretnénk szenvedés nélkül élni az életünket. Viszont itt azért mondja Péter apostol, ami reagál az előző igére, és az apostoloknak a felfogására is, hogy abban a fajta életvitelben vagy gondolkodásmódban, hogyha Krisztusért vállalunk szenvedéseket, akkor mégis boldogok lehetünk lelki értelemben, azért, mert Isten erőt ad ahhoz, hogy azt a fajta időszakot az ember el tudja hordozni ő benne. És tudja az ember, hogy ez nem magamért van az a szenvedés, amit éppen hordozok, hanem azért, mert az Úr Jézust is hasonlóképpen, vagy az apostolokat, másokat is hasonlóképpen üldöztek vagy bántalmaztak. Tehát maga a tudat is adhat az embernek, meg maga az Istennel való összeköttetés, hogy azt mondja, hogy boldog, hiszen gondoljunk a Úr Jézusnak a boldog mondásaira, boldogok vagytok, ha az igazságért üldöznek benneteket, ugyanez jelenik meg a hegyi beszédbe. Nem ennek a világnak a mércéje szerint beszél a Biblia soha a boldogságról, hanem a boldogság az mindig az Istenhez viszonyított magatartásmódnak a jó megélése, a helyes megélése. És az a tudat, hogy az ember nyilván ezért nem a maga vállát veregeti meg valaki, hanem ha azt a fajta életmódot élem, ami Isten szerint való, az adhat az ember számára nem pusztán egy megelégedettséget, hanem az Istentől származó boldogságnak az érzését, ami mindig több, mint az evilági boldogság, hiszen tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy az Úr Jézusnak az útján járunk. Tehát bizonyos vonatkozásban, hogyha az ember semmifajta hátratétel vagy megkülönböztetés nem éri, még azt is lehet mondani, hogy az nem biztos, hogy jó. Bármennyire is sokszor úgy éli az ember, hogy hát jaj, csak valami baj ne legyen. Mert az ember úgy szokott élni, hogy jaj, csak valami baj ne történjék. De a bajok vagy a nehézségek, nem véletlenül mondja az ige, hogy azt teljes örömnek tartsuk, ha különféle kísértésbe vagy próbákba esünk. Csak ezt nem tudtuk megszokni, és nem is tudjuk, mert a mi emberi természetünk inkább ez ellen van. Tehát azt mondja itt az ige, hogy ha ő érte szenvedünk, akkor nem kell félnünk, nem kell megijednünk. Igaz, itt valószínűleg ez konkrét helyzetre vonatkozott, hogy fenyegetésüktől meg ne ijedjetek meg, meg ne rettenjetek meg, mert nyilvánvalóan akár Péternek az árulására gondolva, hogy mennyire féltek akkor, amikor az Úr Jézust elfogták vagy elárulták, de abba az időszakban is a Jézus követői, igaz, sokkal nagyobb fajta üldöztetésnek voltak kitéve. És nekem egy picivel ennél többet mond, mert nekünk ilyen üldöztetésünk nincs. Hát legfeljebb az ember nem nézik teljesen normálisnak, ha bizonyságot tesz az Úr Jézusról. De az, hogy üldözzenek ezért bennünket, ezt nem tapasztalja meg az ember a mai világban, hanem inkább nekem a másik fordítás többet jelentett a mai életre vonatkozóan. Ott azt olvassuk, hogy nyugtalanná ne tegyen benneteket az a fajta szenvedés, amit az Úr Jézusért viseltek. És talán ez azért kapcsolódik jobban a mai világhoz, hogy a hívő embert inkább én úgy látom azt, az veszélyezteti, hogy a hite meggyengül. Vagy pedig valamiféleképpen a világ azt a fajta nyugtalanságot erősíti a hívő emberbe is, hogy nem biztos, hogy amit te hiszel, az valóság. És ez sokkal közelebbi a mai világhoz, hogy nem kell annyira komolyan venni a hitet. És ráadásul, ha az embert szenvedések is érik, akkor az pedig erősíti azt a fajta tudatot, ami az emberbe, az óemberbe felmerülhet, hogy biztos, hogy igaz az, amit Krisztus mondott, amit az ige mond. És nyilvánvalóan az apostol azért beszél erről, hogy nem kell emiatt nyugtalankodni az embernek, mert ez a Jézus követésének egyfajta vele járó jele, hogy azokat is üldözik, vagy valamilyen módon megkülönböztetik, akik Jézusnak a követői. Tehát én nekem ez volt itt ennek az igének az első részével kapcsolatban, hogy az Úrnak a visszajövetele az biztos. Istennek az igéje, Istennek a szava az mindvégig megáll, hogyha olyan helyzetbe is kerülünk, és mindenkinek van ilyen vonatkozásban hitpróbája, mikor kevesebb, mikor több, nem szabad, hogy az a fajta nehézség bennünket megrettentsen, elijesszen, nyugtalanná tegyen az igének a valósága és Jézusnak a szava, a hitelessége iránt, mert Isten igéje mindvégig megáll, mindvégig megmarad. Ehhez kapcsolódik itt ez a rész, nem véletlen, hogy ilyen ellentétesen mondja, hogy ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek a szívetekben. Ez nem azt jelenti, hogy Krisztusnak kell szentebbnek lennie, mert Krisztus szent volt. Tehát nyilvánvalóan Isten szent, és ebben a vonatkozásban az ő szentségéhez, vagy az ő tisztaságához kétség nem férhet, hanem sokkal inkább azt jelenti számomra ez az ige, hogy a bennünk lévő Szent Szellem vagy Szent Lélek tisztaságát igyekezzünk megőrizni, és ehhez igazodjon az ember a mindennapokba, aki a bennünk lévő Krisztusi, ne pedig az óemberihez. És abban az értelemben vonatkozik itt erre az ige, ez egy nagyon gyakorlati dolog, hogy tartsátok szennek a szívetekben Krisztus, hogy Krisztusnak a valósága, az ő szentsége, az ő tisztasága, az ő fedhetetlensége legyen az, ami az embernek a mindennapjait átjárja, és ehhez igazítsam az életemet, ehhez igazodjunk. Tehát ehhez a fajta gondolkodásmódhoz, ehhez a fajta szemlélethez. Itt olvastunk is ezzel kapcsolatban igét, itt a Péter első levelében, amíg, hanem vissza is utal erre Péter, azt olvastuk egy lappal előrébb, 1 Péter 1.15-16-ban, azt mondja itt az ige, a 14-et is talán elolvasom, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azonban a korábbi vágyaitokhoz, melyek a tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, ahogy megvan, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát valószínű, hogy itt inkább erről van szó, hogy azt a fajta szentségnek a megélését az ember egyfajta gyakorlati életmódbeli valósággá tegye a mindennapjaiban, ami korábban nem volt az emberre jellemző, még mielőtt nem ismerte volna Krisztust. És ez a fajta szentség, vagy ez a fajta szenthez, az Istenhez való ragaszkodás, az legyen az, ami irányítja a mindennapjainkat. Ahogy itt alá is támasztja ezt az ige azzal, hogy megőrizve ezt a fajta gondolkodásmódot jó lelkiismerettel, tudjuk igaz, hogy ez a jó lelkiismeret, ez azt jelenti, hogy az Istennel való együttlátás, együttgondolkodás, hogy olyan legyen az életem, olyanok legyenek a cselekvéseink, hogy az Istennel való együttlátásból fakadjanak a cselekvéseink, az indítékaink, hogy mit teszünk és hogyan tesszük. Ne pedig magunkból, mert a magunkból fakadó az elerőtlenít bennünket. Elerőtlenít, és nem a Krisztusi. És azért mondja itt az ige, hogy erre törekedjünk, ez legyen a mindennapokban a törekvésünknek az iránya, hogy ragaszkodjunk Istennek a szavához, az örök életnek a beszédéhez. A másik dolog, amiről itt ennek az igének az első része beszél, az az Isten akaratának a felismerése az embernek a gyakorlati életében, hogy e szerint élem-e az életemet. Igaz, szoktuk mondani, hogy amikor Isten akaratáról van szó, hogy van egy általános akarata, és van egy egyéni akarata Istennek. Az általános akarata minden emberre vonatkozó, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazsághoz eljusson. Ez minden emberre vonatkozik, hogy Isten mindenkivel ezt szeretné. Az egyéni, az mindig személyre szabott. Az mindig, abban nincsen olyan értelembe átlag, hogy mindenkinek ugyanúgy kellene élni, meg gondolkodni, mert így nem lehet. És ezzel kapcsolatban hadd olvassak fel egy igeverset, amit ismernek a testvérek a Mózes első könyvéből, mégpedig Mózes első könyvének a 16. helyezetéből azt olvassuk ott, 1 Mózes 16 vége, ismerjük ezt az igét is, 1 Mózes 16:16, Azt olvassuk itt, hogy Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. És a 17:1-et, amikor Ábrám 99 éves volt, megjelent Ábrámnak az Úr, ezt mondta neki, én vagyok a mindenható Isten, járj előttem és légy fedhetetlen. Ami ebben, most nem is az igének a másik része, hanem ami ebben feltűnik, vagy feltűnt nekem, hogy Ábrám 86 esztendős volt, amikor megszületett Hágár, tudjuk, illetve amikor Hágár Izmaelt megszülte, tudjuk, hogy ez nem Isten szerint való volt. És akkor egy verssel arrébb azt olvassuk, hogy 99 esztendős volt. Hát akkor mi történt az alatt, a 11 néhány év alatt, 13 év alatt? Na mi történt? 13 év eltűnt, tehát a Bibliában soha nem tűnik el egyetlen egy év sem. Mert azt mondja az ige, még a hajatok szálai és számon vannak tartva. Nyilván abban a 13 évben Isten nem szólt Ábrámhoz, Ábrahámhoz. Nem azért, mert Isten kegyetlen, hanem azért, mert Ábrám, későbbi Ábrahám olyan dolgot tett, amely nem volt Isten szerint való. Tehát én nekem mindig ez jut eszembe, amikor azt szokta kérdezni valaki, hogy jó, de mi az Isten akarata velem szemben. Akkor nem azt kell kérdezni, hogy az ember ezt miért nem tudja, hanem mi van az életemben olyan, amiért Isten nem szól nekem személyesen. Mert lehet olyan dolog, nyilván keresni kell az embernek, hogy mit akar Isten, mert mindegyikünkre nézve van olyan dolog az életében, amelyben vezet bennünket az igényen keresztül. Ez biztos, hogy így van. Ábrahámhoz nem azért nem szólt, mert ő igazságtalan, hanem azért, mert Ábrahám bűnt követett el. És Isten megbocsátó úr, és valószínűleg Ábrámba is elvégződött ez alatt az idő alatt, az, hogy ő nem jól, nem helyesen cselekedett, de én előttem mindig ez van, hogy az akarat, az Isten akaratának a megismerése, az mindig attól a fajta készségtől függ, hogy én keresem-e. Nem úgy, mint egy horoszkópot, igaz, nem úgy kell soha olvasni a Bibliát, vagy az útmutatót, ahogy szokták mondani, hogy valaki keres egy igét, bocsánat, hogy ezt a hasonlatot mondom, keres egy igét, és azt mondja, na nekem ezt mondta az Isten. És akkor mindegy, hogy kiragadva abból az összefüggésből, és akkor, vagy neked, még rosszabb ennél, hogy neked ezt mondta, és akkor azt úgy vágjuk a másiknak a fejéhez, hanem én azt gondolom, hogy Isten azért vezet bennünket az igény keresztül, csak nekünk ezt keresni kell. Mindig személyesen, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen. És itt ebben a részben ezt látom, amire itt a 17. vers végződik, mert azt mondja, jobb hajót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Isten nyilván megengedhet az életünkbe olyan dolgokat is, amelyeket nem veszünk jó néven, vagy nem éppen kellemesnek érezzük, mert Istennek nyilvánvalóan semmi nem lehetetlen. A lényeges az, vagy ami számomra ebből megfogalmazódott, hogy az ember ezt a fajta döntést, vagy az ő hozzá való igazodást, azt alázattal tudja elfogadni. Ahogyan igaz vasárnap is volt erről szó, ahogy az Úr Jézust elfogják, és ő azt mondja, hogy de legyen meg a te akaratod. Tehát ha lehetséges, akkor más, de ha nem lehetséges, akkor legyen meg a te akaratod. És én azt hiszem, hogy nekünk is így kell élnünk, hogy azt a fajta döntést, amit Isten velünk kapcsolatban meghoz, azt az ember alázattal el tudja fogadni és meg tudja élni. Aztán egy másik dologról is szó van itt, hogy nyilván ez azért kapcsolódik ehhez, hogy legyünk készek mindenkor számot adni arról a reménységről, ami bennünk van az Úr Jézus Krisztus iránt. Tehát ez valahogy úgy fogalmazódott meg bennem, hogy ha valaki azt kérdezi tőlünk, vagy arra vonatkozik ez a kérdés, hogy mi a mi hitünk, vagy elképzelésünk, akkor az ember ezt mindig mondja el. Nem jelenti azt, én emlékszem olyan időszakra, amikor az emberben van egy ilyen, kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen telítettség érzés, akkor boldog-boldogtalannak bizonyságot tesz. Ami nem biztos, hogy jó. Tehát nem biztos, hogy jó az, hogy mindenkinek mindig mondja az ember, hogy mi van a szívébe. Mert az ige mond olyat is, hogy ne vessétek a ti gyöngyeiteket a disznók elé, nehogy megtapodják azt. De nem biztos, hogy bölcs dolog vagy józan dolog minden egyes esetben bizonyságot tenni, de a bennünk lévő reménység felől, ami azt jelenti, hogy tudom, hogy örök életem van, tudom, hogy új életem van, tudom, hogy az Úr Jézus a megváltó, és őt kell követnie, és ő az egyetlen út, ő általa lehetséges az örök élet, még akkor is, hogyha az embernek nehézségei, szenvedései, problémái vannak, ezt viszont én azt gondolom, hogy Isten mindannyiunktól várja, nem csak attól, aki éppen az igével szolgál, hanem minden egyes hívő embertől, hogy legyünk készek erre, azt mondja, és ne válogassuk meg, hogy kinek teszünk bizonyságot. Olyan értelemben, mert sokszor az emberben benne van az, hogy esetleg olyan valakinek könnyebben beszélünk, aki hasonló gondolkodású, mint mi. Nem biztos, hogy Isten olyan embereket akar elérni. Lehet, hogy éppen másokat. Aki kérdezi, azt mondja, mert azt mondja itt az ige, hogy legyünk készen mindenkor számot adni a bennünk lévő reménységről. Ahogy itt olvastuk a Péter levelében, ez egy élő reménység, igaz? Hiszen aki újjászületett, annak élő reménysége van abból a szempontból, hogy örök élete van. Ez csak akkor lehet, hogy mindenkor készen legyünk arra, hogy számot tudunk adni, ha rendben van a kapcsolatunk az Úr Jézussal. Tudnélik, én sokszor voltam úgy vele, lehet a testvérek nem, de sokszor, ha ilyen visszatérő, nem rémálom, mert aztán azért annak nem mondanám, olyan kellemetlenségérzés fogja el az ember, hogy egy adott helyzetben valamit el kellett volna mondanom, vagy meg kellett volna csinálni, és nem csináltam meg. És utólag gondoltam, hogy milyen jó lett volna. Milyen jó lett volna annak az embernek, például ha valaki meghal. Igaz? Azt már nem tudjuk visszahozni. Hogy milyen jó lett volna annak az embernek azelőtt bizonyságot tenni. És az ember ilyen szempontból nyilvánvalóan véges az életünk, tehát ez nem azt jelenti, hogy állandóan rettegünk vagy félnünk kell, de az, hogy mindenkor legyen bennünk, mert nem tudhatjuk, hogy a másik emberrel mi történik, meg velünk mi történik. És éppen ezért nyitottnak kell lenni ilyen szempontból, hogyha valakibe látja az ember ezt a fajta érdeklődést, vagy vágyat, vagy kérdést, akkor tudjunk erről beszélni, vagy legyen ott bennünk a készség, az a fajta nyitottság, hogy beszélünk erről. Fontos az, amit az ige mond, azt is mondja itt, hogy mindig szeliden és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyük. Igaz, a harsogó ige hirdetés ilyen értelemben a kiabáló, ha kiabál az életünk, vagy ha mi kiabálva teszünk bizonyságot, az nem jó bizonyság soha. Tehát ha az ember bizonyos értelemben ez igaz arra, hogy a hívő embernek tudjanak fát vágni a hátán, ahogy szokták mondani. Nem nagyon szeretjük ezt. Nem nagyon szeretjük, de ha bennünk élő reménység, akkor éppen azért Isten erőt is tud adni azoknak a helyzeteknek az elviseléséhez, és azért mondja itt, hogy szeliden, Isten félelemmel, ahogy itt a másik fordításba tegyük, másik fordításba olvassuk. Tehát egészen más ez, mint amikor az ember valahogy másképpen beszél az emberrel, nekünk az emberekkel ilyen értelemben alázattal kellene élnünk mindenki iránt és mindenki irányába. Isten tudja, hogy hogyan viszonyuljon az emberhez, és nekünk inkább ezt kell megtanulnunk. Úgy eszembe volt egy, vagy elém jött egy példa, két rokonom, ezt hadd mondjam el a testvéreknek, és emlékszem rá, ezelőtt egy olyan körülbelül 15-20 évvel az egyik nagynéném mondta, hogy tehát egy kicsit ilyen megvetően, vagy ilyen lenézően, hogy hát velem se történt semmi, hogy ott hagytam a református egyházat. Tehát, hogy nem hagytam ott tulajdonképpen, mert hogyha arról van szó, ha olyan kapcsolat van, vagy olyan alkalom van, akkor elmegyek református templomba. De csak ez egy kicsit olyan megvetés volt, hogy hát velem se történt semmi. És nem is ez az érdekes, hanem szóval olyan érdekesen alakult az élet, hogy az ő életük, aki ezt mondta, meg egy másik valaki is, a családban bizonyos értelemben nagyon jó módúak, azt lehet mondani, hogy több kocsi, nagyon sok pénz, több lakás. És érdekes, hogy valahogy Isten, én nem kívánom ezt nekik, tehát hogy értsék a testvérek, meg nem is kívántam, de mind a kettőnek úgy alakult az élete, az egyik is elvesztette azt, akit szeretett, nincsen munkahelyük, a másik ott most a felesége perli, elváltak, és az, én bennem csak az volt, mert én elmondtam, hogy én mit gondolok. Tehát ők azért mondták, hogy én más útra tértem, úgymond, mint a hivatalos egyházi vonal, mert én elmondtam, hogy az Úr Jézusban van a reménységünk. És valahogy az van előttem mindig ilyen esetben, hogy bízd az igazságosan ítélőre. Tehát Istennek a dolga. Én nem kívántam nekik azokat a nehezeket, amelyekben vannak, de mégis Isten belevitte őket olyanba, amiről mondjuk 10 éve vagy 15 éve még elképzelésünk se volt, hogy így fog alakulni az életük. Én nekem mindig eszembe jut az a magyar mondás, hogy a kutya is jó dolgába szokott megveszni. Ez nem véletlen. Tehát nem biztos, hogy rossz az, hogy Isten nekünk olykor nehézségeket, próbákat, nem feltétlenül olyan nagyon habos, nagyon könnyű életet ad. Én ezt nem tartom rossznak. Tehát Istennek biztos célja van ezzel. Egyrészt, hogy alázatban tartson bennünket, nem véletlenül mondja a Zsoltáros, hogy túl nagy nehézséget ne adj nekem, túl nagy szegénységet, hogy meg ne tagadjalak, de túl nagy gazdagságot se adj, hogy elbizakodjam, hogy elbizottá ne legyek. És ezt csak úgy zárójelben mondom ezt a példát, hogy legyen bennünk az a fajta jó lelkiismeret, itt azt mondja az ige, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban szégyenüljenek meg ő. Mert az, aki Krisztusban mindvégig kitart, az nem szégyenül meg. Még akkor se, hogyha földi vonatkozásban vagy emberi értelemben azt mondja valaki, hogy hát az, amit ő tesz, az nem jó dolog, vagy ő nem úgy képzeli a életét. Tehát mindenképpen úgy van itt ebben az ige szakaszban, hogy arra a jóra törekedjünk, amit Krisztusban megismertünk, vagy Krisztustól tanultunk, és ebben tudjunk állhatatosak lenni, mert Istennek ez az akarata velünk kapcsolatban, hogy őt képviseljük. És ő soha nem viszonozta azt, ami vele szemben negatív dolog volt, hanem mindvégig engedelmeskedett a mennyei atyának, nyilván abból az erőből, amit ő kapott, de én azt gondolom, hogy nekünk is adja folyamatosan szellemén keresztül azt a fajta fogódzót, hogy tudjunk a szentséghez, a tisztasághoz, az ő hűségéhez ragaszkodni. És az igének a másik része itt igaz, arra hivatkozik, hogy Krisztusnak is hasonlóan szenvedni kellett. Nem véletlenül mondja ezt a Péter apostol, talán ezzel is erősítve azoknak a zsidóknak, vagy azoknak, akiknek írta ezt a levelet, hogy neki is szenvednie kellett. Na most nyilván Krisztus szenvedése és a mi szenvedésünk között azért van egy óriási különbség, hogy Krisztusban nem volt bűn. Tehát nem volt bűn, ezt inkább azért mondja, azt gondolom, hogy erősítsen bennünket abban a vonatkozásban, hogy ő benne nem volt bűn, mégis szenvednie kellett a bűnösökért. És a bűnösök közé számolták, úgy, mintha olyan értelemben ugyanolyan lett volna, mint közülük egy. Hát ugyanolyan volt. Azzal a különbséggel igaz, hogy ő szent volt, Istennek a fia volt, Istennek a küldötte volt. Azért mondja itt az ige, hogy az igaz szenvedett a nem igazakért. És ez nem csak őrájuk vonatkozik, hanem itt az ige azt mondja, hogy Istenhez vezessen bennünket. Tehát Krisztus szenvedésének volt számunkra egy ilyenfajta következménye, vagy egy ilyenfajta öröme a mi életünkbe, hogy ő azért halt meg, azért szenvedett, hogy bennünket Istenhez tudjon vezetni. És ez egy örömteli dolog. Mintha ebbe ez is benne lenne, én azt is hallani vélem ebben, hogy akkor, amikor igazságtalanul szenvedünk, másokért, és bántják a bennünk lévő Krisztusit, az megteremti annak a lehetőségét, hogy az emberek megismerjék az Úr Jézus Krisztust. Mert a szenvedéseken keresztül, mert akkor talán fölfogják azt, vagy meg fogják kérdezni, nyilván nem mi térítünk meg embereket, de sokszor olyan dolgot is el kell hordoznia az embernek, ami igazságtalanság, amit nem érzünk jogosnak, és talán megkérdik azt, hogy akkor honnan van benned az az erő. Hogyan tudod te ezt elviselni? És akkor az ember bizonyságot tehet, hogy magamtól nem, csak Krisztus által, mert magamtól nem lennék erre képes. És azt írja itt az ige, azzal folytatja, igaz, hogy halálra adatott tesz szerint, tehát Krisztus tesz szerint meghalt, viszont nem maradt a sírban. Az Úr Jézus nem maradt a sírban, hanem a benne lévő Szentlélek, vagy a benne lévő Szent Szellem életre keltette őt, és tudjuk, hogy az Úr Jézus ma is él. Ezzel fejezi be ezt a ige szakaszt, hogy ott van az így Istennek a jobbján, sőt, alávettetett minden hatalom. Van itt még egy érdekes dolog, amin úgy elgondolkodtam. Azt mondja az ige, hogy így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik engedetlenek voltak. Itt én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nem az a lényeg, hogy most ezekkel az emberekkel mi történt, hanem inkább ezt példaként mondja el arra vonatkozóan, hogy Noé előtt ott volt az emberek számára a szervesanyi gyereüle. Isten hozott. Tehát Noé előtt ott volt az emberek számára a megmenekülésnek a lehetősége. Tehát ott, ha végigolvassuk, egészségére, végigolvassuk ezt Mózes könyvéből, Mózes első könyvéből, hogy Noé előtt nyilvánvaló volt, hogy az emberi gonoszság eláradt a földön. Ott mondja Isten azt a nagyon kemény mondatot, hogy az ember szívének gondolata ifjúságától fogva hazug. Az ember, és azt olvassuk, egy nagyon fájó mondat, hogy megbánja Isten, hogy ember teremtette erre a földre. És azt mondja, hogy elpusztítja. De Noé kegyelmet talál Isten előtt. És itt ez az ige erre vonatkozik, hogy az a fajta lélek, vagy az a fajta szellem azoknak az embereknek is prédikálhatott, vagy azoknak az embereknek is mondhatta az örömüzenetet, és biztos vagyok benne, hogy így történt, hogy térjetek meg, hogy ne vesszetek el. És eleve Noénak az a cselekvése, hogy elkezdte a szárazföldön építeni a bárkát, az beszélt. Lehet, hogy nem szólt ő egy szót se ilyen értelemben, igaz? Csak tette a dolgát. De hát biztos, hogy megkérdezték, hogy mit csinálsz. El nem tudom képzelni, hogy nem. És úgy eszembe jutott, hogy hát vannak olyan időszakok, amikor lehet, hogy az embernek nem is kell mondani a semmit. Csak tenni a dolgát. Az is beszél. Az is beszéd, az van, amikor többet mond, mint az ember bármit mondana. Csak teszi az ember a dolgát, az Isten szerint való dolgát, ami ő szerinte való. És hát itt olvassuk, hogy 8 lélek menekült meg, igaz, hiszen az összes szárazföldi élőlény és azok az emberek, akik Noé előtt voltak, azok elpusztultak. Itt az ige azt hiszem, hogy nem is azzal kapcsolatban beszél erről, hogy prédikált a börtönben lévő, vagy a tömlőcben lévő lelkeknek, akik a Hádészben vannak, hogy vannak, akik ebből valami fajta ilyen megtisztulást, vagy megtisztító tüzet vélnek felfedezni. Nem hiszem, hogy erről lenne szó, hiszen ha egyszer Istentől elválasztva vannak, akkor az ő számukra nincsen meg ez a lehetőség, hanem inkább csak itt párhuzamban állítja az ige, azt gondolom, vagy szembeállítja azzal, amit mond a következőben arról, hogy 8 ember megmenekült, most pedig ennek az ellentéte, vagy ennek a képmása az a bemerítés, amellyel a mai ember megmenekülhet az Úr Jézus Krisztusban. Tehát nyilvánvalóan itt a keresség az a bemerítést jelzi, hogy nem a keresség által menekül meg valaki, Tehát azáltal senkinek nem lesz új élete, ezt a Biblia határozottan tanítja, de azt gondolom, hogy a testvérek tudják ezt, meg fontos is, hogy ezt jól lássuk, hogy azzal, hogy egy gyereket megkeresztelnek, azzal a gyereknek nem lesz örök élete. Ez egyértelmű. Azzal, hogyha valaki megtér, ha bemerítkezik az Úr Jézus halálába, ha tudja magáról, hogy ő bűnös, és csak Jézusban lehetséges a megoldás, és ezt vallja az ember, megvallja, hogy elrontotta az életét, elhiszi Jézusnak a keresztáldozatát, megvallja a bűneit, Istentől új életet kap, és ezt kifejezi azzal, hogy utána bemerítkezik, akkor annak az embernek új élete van a keresség által. Tehát itt azt gondolom, hogy itt erről beszél az ige elsődlegesen, hogy egyrészt ezt lássuk jól, hogy nem nyilván ott a víz ebben az értelemben a pusztítást jelentette, hiszen az özönvíz mindenkit elpusztított. De a víz ebben az értelemben itt azért ellenkép, mert a megmenekülést jelenti, hogy tudniillik az menekül meg, igaz, aki hisz és bemerítkezik, hogy ezzel kifejezi azt, hogy ő neki új élete van, mert nem a bemerítés, vagy a víznek a mennyisége az, ami megmenti az embert, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. Azáltal, hogy azzal Isten kegyelméből újjá szül bennünket, és ennek egy kifejezése ez, hogy ez megtörténhet. Egy igét hadd olvassa fel itt az apostolok cselekedeteiből. Ismerjük Péternek a prédikációját, abból való, ami ehhez kapcsolódik. Azt mondja az apostolok cselekedetei második fejezetének a 38. versétől a 41-ig szeretném elolvasni. Az apostolok cselekedetei 2, 38-tól 41-ig. Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tietek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ez a 3000 lélek, ez megmenekült. Ez egyértelmű. Tehát hallották, amit mondott Péter, hallották az igét, elfogadták ezt, és utána megkeresztelkedtek, bemerítkeztek, és ennek a következménye az, hogy megmenekülhetett az életük. És itt azzal kapcsolja össze az ige, igaz, hogy ez nem a test szennye, vagy valamilyen kultikus szertartás, nyilván a zsidók számára ez fontos volt, hogy ezt leírja, hanem az a fajta jó lelkiismeret, aminek itt az igének, ennek az első része is beszélt erről, igaz, hogy a jó lelkiismeret, akkor lesz jó lelkiismeretünk, hogyha az életünk az isteni rend szerint való életmód, életvitel, cselekvés és beszéd. Ha úgy élem az életemet, ahogyan azt Isten mindannyiunk számára Krisztusban ezt lehetővé teszi. Még akkor is, hogyha szenvednünk kell érte, vagy akkor is, ha nehézségek érnek bennünket, vagy a családunkban. Sokszor az ember ezt nem érti, hogy miért, de ennek ellenére ez egy helyreállítása az Istennel való kapcsolatunknak, és ennek a megerősítése az az igének a befejezése, hogy azt mondja itt, a feltámadt Jézus Krisztus által, ezáltal lehetséges az újjászületés, igaz, azáltal lehetséges, hogy Jézus feltámadt. Azáltal lehet új életünk, hogy tudjuk, hogy aki hisz, annak örök élete van. És ez nem egy kitaláció, nem egy emberi elképzelés, hanem a Szentírás erről beszél, hogy az Úrhoz megyünk, őhozzá megyünk. Nem a tömlőcbe ilyen értelembe, vagy a börtönbe, még ha börtönbe is kellene lennünk esetleg, vagy börtönbe érezzük magunkat olykor a világba, abban a vonatkozásban nem oda megyünk, hanem az Úrhoz megyünk. És hát itt egy nagy bíztatás ennek az igének a vége, aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávettetett tettek neki az angyalok, hatalmasságok és erők. Ez pedig arról beszél, igaz, hogy végül is Istené az utolsó szó, az Úr Jézusé az utolsó szó. Igazából ez a hatalmasság, az akár a szellemi hatalmasság, az angyalok, ez arra vonatkozik, vagy akár a földi hatalmasság, mind Krisztusnak alávettetett. Az, hogy ez nem látszik sokszor a gyakorlati életben vagy a mindennapokban, ez nem jelenti azt, hogy ez nem igaz. Mi tudhatjuk, hogy ez igaz. És ez nyilvánvalóvá is fog válni, ahogy máshogy olvassuk, vagy majd fogjuk később olvasni a Péter levelében is, ez nyilvánvalóvá fog válni, és mi ebben a felfogásban, vagy ebben a gondolkodásban élhetünk, hogy élhetjük azt a fajta gyakorlatot, azt a fajta hitgyakorlatot, ami az új életnek a következménye. És hát ez kérdés is persze, hogy ezt éljük-e. Hogy nem gyengíti az a hitünket, hogyha szenvedésekbe vagy problémákba van részünk, hanem inkább megerősíti, látva azt, hogy az Úr Jézusnak mit kellett szenvednie, illetve tudva azt, hogy az övé lesz az utolsó szó, és ő mindig mindenkit igazságosan fog megítélni. Ebbe biztosak lehetünk, hogy az ő igazsága az soha nem szenved csorbát.